Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra Szent Háromság ünnepe utáni, Vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Ézsaiás könyve 61. fejezetében, az első 9 versben. A következőképpen. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak. Gyászfátyol helyett illatos olajat. A csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket. Az Úr ültetvényének őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat. Újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Ti pedig az Úr papjainak neveztettek, Istenünk szolgáinak mondatok. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Mert én az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot, megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a lelkészek olyanok, mint egy bohóc. Elsőre meghökkentő ugyan ez a kijelentés, mégis bizonyára sokan érzik így, ha nem is e módon fogalmazzák meg. Ám a feszültség oldására tekintsük előbb azt a történetet, amelyet a híres dán evangélikus teológus Søren Kierkegaard mondott el egy égő cirkuszról. A tűz már átterjedt a mezőre, és a falut fenyegeti. Az igazgató, mivel neki van kerékpárja, a bohócot küldi el, hogy értesítse gyorsan a falut, hogy mindenki meneküljön. Tűz van, mentse mindenki az életét. Megtapsolják a produkciót. És minél elkeseredettebben jaj veszék el a bohóc, annál nagyobb tapsot kap, annál többre becsülik a kiváló színészi képességeit és előadó művészi teljesítményét. Elvégre neki az a dolga, hogy szórakoztassa a népet. Hiába hát az igazgatói megbízatás halálos komoly terhe, csak kacagnak a bohócon, miközben a tűzvész a nyakukon. Az ézsaiási szakaszt olvasva remélem legalább páran vannak, akiknek rögtön felötlött emlékezetében a felolvasott profétai ige és a hozzátartozó megdöbbentő helyzet. Egyrészt a Biblia ismeretéből is adódik ez, de most azért is különösen, mert az egyházi évet ezzel kezdtük, azzal a názáreti jelenettel indítottuk Advent első vasárnapján, amikor a názáreti Jézus ezt a proféciát olvassa fel a zsinagógában. És talán emlékszünk az utóéletére is ennek a felolvasásnak, arra, hogy Jézus is bohócnak kiáró elismerést kapott. Nem hittek benne. Később saját családja jött érte egy alkalommal, hogy magán kívül van, megőrült, haza kell vinni. A vezetők ördöngösnek mondták inkább, mint sem higgyenek benne. Megint mások hitetőnek tartották, egy ügyes mutatványosnak, aki megtéveszti az embereket és elvarázsolja őket. Egy szóval Legjobb esetben is csak bohóc, netán őrült, de könnyen lehet, hogy gonosz gazember valójában. És tulajdonképpen így van ez mindenkivel, aki Isten lelke megbízatásából indul a misszió feladatába, az evangélium hirdetés küldetésébe. Elvégre mondják sokan, egy lelkész dolga az, hogy hát ezeket az istenes gondolatokat közvetítse, hát ez a feladata, hát megértjük, hogy neki ezt kell tenni, égi magasságokban járhatnak a szavai, de hát azért az élet, a mindennapok emberi ismeri csak igazán, hogy milyen az életünk. Ők már csak jobban tudják, hogy mi hogy van. És hadd mondja persze a magáét, azért nem kell külön bántani, de nem is kell túlságosan komolyan venni. És sok területen van így a világban is, de egyházi életünkben is, hittanórákon vagy más alkalmakon is sokszor érzi az ember, hogy hát valóban lehet, hogy tisztelettudóan, vagy még úgysem meghallgatják az ember, de hát ezt mégse lehet ilyen komolyan venni. És éppen ez a bohóc effektus az oka annak, hogy elengedhetetlen szükség van arra ebben a világban, hogy ne csupán hivatásos lelkészek hirdessék az igét, és vigyük vele az evangéliumot az emberek közé, az örömhírt, amit most Jézus is meghirdet, hanem szükség van arra, hogy ezt a világi emberek is megtegyék, mert ilyen értelemben mondhatni sokkal hatékonyabb, sokkal szerencsésebb, sokkal nagyobb súlya lesik latba, hogyha valaki a maga helyén, a maga világi állásában, egyszerűbb helyzetében, nem egyházi vonatkozásában is tudja az evangéliumi életet mutatni az emberek felé, és akkor sokkal elgondolkodtatóbb, hogy hát ez valóban komolyan gondolja. Hiszen egy lelkész, egy hivatásos, hát az megteszi a maga kötelességét, de hát nem kell komolyan venni. Sokkal nagyobb erő van tehát az evangélium szavaiban akkor, hogyha egy világi állásban munkálkodó keresztény teszi, mint egy lelkész. És azok számára, akiknek Isten igéje fontos, és életükben is követendő, persze szükség van valamiféle képzettebb evangélium hirdetőkre is, de aki nem foglalkozási ártalomként, nem fizetésből fakadó elkötelezettséggel, hanem ezektől függetlenül, de mégis mély személyes meggyőződéssel tesz bizonyságot a megváltásról, az sokkal nehezebben kerül ilyen bohóc helyzetbe. Az egyetemes papság elvének fontossága miatt indult az idei fél éve az ebbe előadásoknak is a havi alkalmak során, a nem lelkészek által végzett szolgálatokkal kapcsolatban. És hogyan is végezzük ilyenfajta munkálatunkat. És most ebben az évben, amikor tisztújítás is van az egyházban, talán különösen is fontos ez a kérdés, hogy mi az, amit nem lelkészként Krisztusért kell végeznünk a gyülekezetben. És persze ezért van az, hogy az egyesület, és persze benne jó magam is azért szeretnénk, hogyha minél több gyülekezeti tag is eljönne ezekre az alkalmakra, hogy ne megbotránkozás legyen a názáreti zsinagógában, amikor valaki Isten lelkétől felkenve viszi a jó hírt a szabadulásra vágyó foglyoknak, hanem megtérés munkáljon a szívekben. Mert hát miért is kell erre a názáreti jelenetre utalni? Hát azért is, hogy a prófétai elemet kiemeljük, hiszen egy proféciát olvasott fel Jézus, és ennek a proféciának sok vetülete van, és több oldala van. Bizony meg kell állapítani, hogy az evangélium az sokakban ellenállást kelt. Ellenállást kelt, mert egy olyan üzenetet mond számunkra, amely leleplezi még a legrejtettebb gondolatainkat és vágyainkat is. Leleplez ezen a mai napon is, leleplez a tekintetben is, hogy miért is gyűlünk össze most esténként, ezen az elmúlt héten és még a mai estén, hiszen múlt vasárnap óta ma estéig tartóan az imaheti alkalmakat tartjuk, 4 alkalommal találkozunk minden felekezetből, hogy a keresztény egységet is munkáljuk. Hát most erre is figyelhetünk ennek az igének a kapcsán, hiszen világosan arról szól, hogy nekünk közösen van az a feladatunk, hogy ahogy Jézus tette, úgy továbbadta a tanítványoknak is a megbízást, hogy menjenek, és az egész világon hirdessék az ő nevét, hirdessék az evangéliumot, hirdessék a bűnök fogságából szabadulást. De vajon valóban tiszta lélekkel keresse az ökumenét gyűlünk össze esténként, vagy azért inkább a saját felekezetünk és saját kegyességünk terjesztését akarjuk ezzel felmutatni? Vagy azért, hogy tényleg a békéltetés szolgálatába álljunk, hogy azt az örömhírt, azt valóban úgy tudjuk elvinni, ahogy leírta a prófécia is, hogy milyen lesz majd az a béke, amit Isten ad? Vagy azért, hogy a világ felé tudjunk egységesen fellépni az evangélium szolgálatával? Azért, hogy a Krisztusban nyert egység másokat is oda vonzon Isten országának örömteli békéjébe? Vagy csak azt látják rajtunk, hogy milyen riasztó a szétszakadozottságunk? Súlyos kérdések ezek. Nem tudunk a mai ige fényében Isten jelenlétének tudatában elmenekülni előre, és nem söpörhetjük egyszerűen le a felelősséget a magunk válláról. Jézus meglepő módon értelmezte Ézsaiás írását akkor, amikor magára vonatkoztatta azt, és botránkozást is keltett ezzel sokakban. És mégis az a feladatunk, hogy ne megbotránkozzunk, hanem mi is értsük magunkra is azt a proféciát, amit Isten népe kapott. Sokszor más helyen Ézsaiás direktbe elmondja, hogy mi mindent bízott a választott népre Isten. Hogy hogyan legyen a népek világossága. Tehát nem csak annyit kell látnunk ebben, hogy ez Jézus feladata, aztán hagyjuk rá, és mi meg kimaradunk az egészből, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy mi is tanítványaiként együtt mozdulunk mindezzel. Hogy holdbetű helyett élő lélekké legyenek ezek a szavak, amelyek ugyan évezredesek, de mégis máig hatóak. És ő küldött el tehát a szolgálatba, hogy menjünk és tegyünk tanítványá minden népet. Úgy is mondhatjuk, hogy nekünk adta a békéltetés szolgálatát az emberek között, hiszen itt most ezt a békességet hirdeti meg a profécia. Ezzel persze nagy felelősség került a vállunkra. Azért, mert most már nem élhetünk önmagunknak, és nem élhetünk önmagunkban. Aki Krisztus testének a tagja lett, az a keresztény közösség részesévé vált, és egyúttal feladatot is kap Urunktól. És hogyha ezt tekintjük, akkor bizony meg kell vallanunk, hogy bőven van bűn a tarsajunkban, amit meg kell vallanunk és meg kell bánnunk, mert hányszor és hányszor nem teljesítettük ezt a megbízást. Egyenesen talán akadálya is voltunk annak. És mi magunk is hányszor és hányszor vagyunk okai a kereszténység széttöredezésének, ahelyett, hogy ezt az áldatlan állapotot igyekeznénk megszüntetni. Hányszor védkezem én személy szerint is, és mindannyian egyénenként is, amikor nem munkálom az ökumenét, hanem önigazságba süppedve alkotok véleményt más felekezetről, vagy más felekezethez tartozó személyekről, vagy apró cseprő vitákba belebonyolódva a lényegtelen részleteken rágódunk, ahelyett, hogy a legfontosabbakat emelnénk ki, azt a központot, ami Jézus Krisztusban ott áll előttünk. Azt az evangéliumot, amelyet hirdetnünk kell. És az örömhír helyett mennyiszer rossz híreket terjesztünk, csak szállítjuk a másiknak, vagy panaszkodunk. Már megint felemelték az árakat, már megint baleset történt, vagy aggodalmaskodom a jövő miatt, és a bizonytalanság miatt kesergek. Csak újabb szíveket török össze felelőtlen ítélgetéssel és bántó szavakkal, szinte mondhatni, csak megerősítem a börtön rácsokat ahelyett, hogy a szabadon bocsátást tudnám hirdetni a raboknak. Magam is vétkes vagyok Krisztus egyházának szétszakadottságában, egyikünk sem mondhatja azt, hogy ő ebből kimaradt. Luther egyenesen az egyház babiloni fogságáról beszélt a saját korára tekintve, arra, hogy hát hogyan is él az egyház. És akkor még ugyan nem is volt ennyi felekezet, de mégis érezte, hogy szét töredezik a kereszténység darabjaira hullik különféle módon, hát akkor nagy szervezet formájában még csak az ortodox és a római katolikus felekezetet lehetett tekinteni, de hát azon belül is annyi minden volt még, és aztán persze utána megindult az a folyamat, ami egyre tovább forgácsolta az egyházat, és bizony, hát ilyen értelemben továbbra is babiloni fogságban él az egyház. Hiszen már az is ellentmondás, hogy tulajdonképpen egy házakról kell beszélnünk, és nem pedig az egyházról. De akik Isten népéhez tartozunk, ahányan csak megszabadultunk a láncainktól, vagy meggyógyultunk a sebeinktől, megvigasztalódtunk bánatunkban, gyászunkban, azok mind kötelesek vagyunk a mennyei békéltető feladatát továbbvinni, és hirdetni az Úr kedves esztendejét. És éppen ezért nem lehetünk ma itt úgy, hogy ennek a hivatásnak a terhét ne vegyük a vállunkra, legalábbis akit az Úr lelke vezet, és bárhova is tartozunk, bárhogyan is gondolkodunk, Isten ránk bízza ezt a szolgálatot a világban. Más megfogalmazással talán most mondhatnánk így is, hogy mind békeharcosokká kell, hogy legyünk, hogyha Krisztus útját járjuk, hogy felépülhessenek az ősi romok, újjáépüljenek a lerombolt városok. Hiszen meg annyi háború sújtotta terület van előttünk, hiszen nem volt elég 7 világháború, nem volt elég Hiroshima borzalma, nem volt elég Vietnám, vagy nem volt elég Jugoszlávia sem, Afganisztán, Irak, és sorolhatnánk az összes háborús gócpontot a Földön. Nem volt ez elég, hogy végre rádöbbenjen az emberiség, hogy erőszakkal nem lehet eredményt elérni, és a háború az mindenkinek csak veszteséget okoz, nem csak a legyőzötteknek, a győzteseknek épp úgy. És ezt nagyon jól látjuk a világban zajló katonai beavatkozásokban. De végén az az állam is alaposan megsínli a támadást, amelyik elkövette. Mert egyszerűen fegyverekkel nem lehet elérni a békét. Legalábbis tartósan. Nem lehet leigázással megmondani más népeknek, hogy hogyan éljenek. Kolumbusz azért indult útnak annak idején a hajójával, hogy ezzel bebizonyítsa, hogy a Föld nem egy lapos korong, hanem egy kerek bolygó. És 61 napos hajózás után egész máshol kötött ki, mint ahol ő maga ugyan szerette volna, vagy tervezte, de éppen ezáltal, mint sokszor a történelemben, a tévedés által tett hatalmas felfedezést, amikor megjelent a hajóival San Salvador partjain. És ő úgy látszik, felismerte, hogy Isten nem azért adta ajándékba a hajózást a középkori Európának, és nem azért adta az akkori navigációs tudományt, hanem azért, hogy a békét hirdesse, nem, hogy leigázzon és meghódítson új földrészeket, hanem, hogy tovább vigye az örömhírt feléjük. És bizonyára ez az oka valahol annak legalábbis névben mindenképpen kifejezve, hogy a megváltóról nevezte el azt a vidéket. Hogy nem hódítóként kellett volna érkezni, ahogy aztán később persze Európa ezt is megtette, hanem sebeket kötözve, nem gyászba borítani, hanem vigasztalni az ottani benszülötteket. Persze ez nem jellemző a korunkra, és nem csak politikusok, katonák vagy államhatalmak nem tesznek így, de hát bűnbánattal meg kell vallanunk, hogy hát az egyházaink sem, és személy szerint mi magunk sem. Pedig amíg nem ezt tesszük, addig Urunk elmarasztaló ítélete van rajtunk, amelynek hát az az egyik jele, hogy nem vagyunk a világ számára kedvesek, hogy a keresztényekre nem úgy tekintenek, ahogy még az Új Szövetség lapjain olvassuk az apostolok cselekedeteit, hogy kedvelte őket az egész nép. Hanem ehelyett inkább szégyenfoltok vagyunk. És bizony sokakat tart vissza a keresztény hittől éppen az, hogy azt látja, hogy milyen szétszórtak vagyunk, mennyire széttöredezettek. Sokszor egyenesen ellenségesek egymással szemben. Ezért hát ne ENSZ békefenntartók legyünk, akik ha kell, akkor fegyverrel szereznek érvényt a békének, pedig ez micsoda ellentmondás tulajdonképpen. hogy a háborúval akarom munkálni a békét. De hát milyen béke az, amely csak azért tart, mert mind a két fél retteg a másik erejétől, a fegyvereitől. Jézus mégsem egy erőszakkal kivívott és fegyverekkel biztosított rendet tár elénk, hanem egy olyan békét, amelyet Isten igéje hoz létre. Mi lehet hát akkor az útra valunk békéltetés szolgálata, az örömhír meghirdetése érdekében? Hát semmiképpen sem a magunk rátermettsége, nem az, hogy mi milyen alkalmasak vagyunk erre. Semmiképpen sem az, hogy mekkora erőfeszítéssel munkálkodunk ezen. Egyetlen egy reménységünk van valójában, ahogyan a Babilonban élő zsidó foglyoknak is volt, akikhez az ézsaiási profécia szól. Hát az, hogy Isten kegyelme és a bocsánata az, ami megbékélted. És azt a nagyszerű ígéretet adta már a fogságba induló népnek a proféták által, hogy 70 év után letelik a megaláztatásuk. 70 év után végre visszatérhetnek a hazájukba, és hosszabb távú proféciaként messzebbre látó tekintettel azt is elmondja, hogy a népek között is elismerést szereznek, mint az Úr papjai, mint akiket ő megáldott. És minket sem menthet más meg, csak a prófétai szó. Az, ha vállaljuk a békéltetés prófétai szolgálatát, és elvisszük az örömhírt az alázatosaknak, bekötözzük a sebeket, és megszabadítjuk a foglyokat, hiszen Jézus ezért jött ebbe a világba. Ő azért mondta, hogy ez ma beteljesedett, mondja Názáretben. És ez mindannyiunk életében beteljesedik, amikor magunkra vesszük az ő szavait. Amikor fejünket akár gyász miatt, akár a bűnbánat jele miatt egyszerűen a hamu tölt el, és azt mondja, hogy én fejdíszt adok helyette. Az üdvösség koronáját adom helyette, hiszen a tövis koronával megszereztem nektek ezt az üdvösséget. És akkor felépülnek az ősi romok, amelyek a föld minden táján és az emberi szívek mélyén hevernek pusztán. És akkor jelentkezni fognak az idegenek is. Felismerik, hogy az Úr papjai vagyunk, hogy Isten szolgái lehetünk. És akkor majd valóban a kétszeres szégyen és szidalom után örök örömben lesz részünk. És akkor híresek lesznek úgymond az utódaink a népek között, és aki csak rájuk tekint, felismeri, hogy az Úr áldása nyugszik az egyházon. Amen. Imádkozzunk Luther szavaival. Örökkévaló, irgalmas Istenünk, te a békesség, a szeretet és az egység Istene vagy, nem a széthúzásé. Mivel azonban a te kereszténységed téged elhagyott, és a te igazságodtól eltávolodott, megengedted, hogy részekre oszoljon és szétszakadjon, és saját bölcsességünkben, az egység hiányában szenvedjen, hogy szégyenében hozzád, aki egységet szeretsz, kívánkozzék. Nekünk szegény bűnös embereknek, akiknek kegyelmesen megengedted, hogy kérjenek téged és hozzád meneküljenek, szent lelked által minden szétszakadozottságot meg akarsz szüntetni, hogy a megosztottak egyesüljenek és újra egészet alkossanak. Add hát meg, hogy a te egységedhez visszatérjünk, a te örök igazságodat keressük, minden szakadástól távol tartsuk magunkat, hogy egy értelemre, egy tudásra és megértésre jussunk. Mi, akik csak Jézus Krisztusra vetjük tekintetünket, hogy ezáltal téged, mennyei atyánkat, egy szívvel és szájjal dicsérjünk, és magasztaljunk a Szentlélekben, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.